Kedves hallgatóink, az ivartalanítás kérdése, amely a felelős állattartás egyik alappillére, egyre nagyobb figyelmet kap a társadalomban. Sok állatvédő szervezet és állatorvos aktívan támogatja és népszerűsíti ezt a gyakorlatot. Egyik legfontosabb ok az állatpopuláció kontrollja, hiszen az elhagyott, utcán élő vagy hajléktalan állatok száma világszerte hatalmas méreteket öltött. Emellett az ivartalanításnak számos más előnye is van. Erről kérdezte dr. Kis Daniellát, a Miskolci Állatkórház állatorvosát, Sütő Dávid Pelé.
A tüzelési időszak, ez mettől meddig tart?
Nagyon aktuális ez az interjú, ugyanis már elkezdődött a tüzelési időszak. Azt lehet mondani, hogy a koratavasz és az ősz igazából a két fő időszakunk, mind kutyusok, mind pedig cicák esetében. Azért ennek ellenére vannak egyedi eltérések, tehát van olyan kutyusunk, aki egy évben egyszer, van olyan cicusunk, aki igazából szinte minden harmadik hónapban tüzelni tud. Ugye alapvetően ez az ivartalanítás miatt is fontos, igazából a tüzelési időszak jelenléte alatt kutyáknál kifejezetten tilos maga az ivartalanítás. Cicáknál ezzel ellentétben viszont elvégezhető maga az operáció. Ugye maga a tüzelés, igazából maga az ivarzási ciklus, az tünetekkel is jár, amelyek a gazdáknak is feltűnnek. Az első, mármint az életben az első tüzelés az tud lenni csendes, tehát az akár úgy is megtörténhet, hogy nem vesszük észre. Viszont maga a tüzelési tünet, az ugye a vérzés megjelenése kifejezetten kutyáknál, viszont cicáknál nagyon gyakran csak viselkedési tünetek vannak, ezt szerintem nem kell egy cica tulajdonosnak sem bemutatni, a hempergőzést, illetve a puposítást, ami igazából kifejezetten erre utal, és nagyon fontos ezeknek a tüneteknek a felismerése, hiszen ez ebben az időszakban, ugyanúgy, ahogy nálunk embereknél is, a hormonális hatások azok teljesen tombolnak, teljesen felboríthatják az egész életciklust, az alvást, az evést, minden ilyesmit, és nagyon gyakran úgy kerülnek be hozzánk állatok, hogy igazából betegségre gyanakszanak az állattartó, pedig valójában csak mondjuk egy aktív tüzelés zajlik.
És ha nem szeretnénk kis kutyát, kis cicát, akkor az ivartalanítás a megoldás. Az ivartalanítás az miként, hogyan zajlik?
Hú, hát ez egy nagyon jó téma, nagyon széles körű, és igazából nagyon örülök, hogy még itt is mindenképpen megjelenik, ugyanis nagyon sok gazdi esetében a nem megfelelő tájékozottság az, ami miatt nem teszik le a voksukat az ivartalanítás mellett. A mai napig nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy ez egyfajta olyan egészségügyi károsítás az állatnak, ami igazából megfosztja attól, hogy a normális működése megtörténjen a mindennapokban. Ezt a nézetet is teljesen meg lehet érteni, és teljesen át szoktam érezni a gazdiknak ezt a fajta hozzáállását, és igazából a nagy rábeszélések híve sem vagyok, egyetlen egy kivételbe, és ezek pedig a nőstény állatok, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok esetben az ivartalanítás hiánya miatt végzünk életmentő sürgősségi műtéteket, ebből első helyen gyakorlatilag gennyes méhgyulladás áll. Ugye a nőstény kutyáknál akár csak abból fakadóan simán, hogy nincsen meg az ivartalanítás, macskáknál az indukált ovuláció miatt inkább a szájon át fogamzásgátló készítmények alkalmazása miatt találkozunk vele, viszont mind a két állatfajban gyakorlatilag 0% esélye van arra, hogy gyógyszeresen tudjuk kezelni. Párszor meg szoktuk próbálni kifejezetten a nyitott problémák esetében, de általában szinte 90%-ban műtéttel végződik ennek az elvégzése. És igazából az a fő probléma, hogy itt ugye egy ivartalanítást végzünk tulajdonképpen, csak már egy beteg állapotban, tehát maga a túlélése, a felépülési esélyek is mindig sokkal nehezebbek, arra nem is beszélve, hogy az anyagi vonzat is ilyenkor 5-szörös, 8-szörös simán lehet, mint egy sima ivartalanításnak. A másik nagy betegségcsoport az pedig a daganatos elváltozások. Emlődaganat igazából első színen említve, de a hüvelynek és akár vagy a méhnek is vannak daganatos elváltozásai. Az emlődaganat esetében ugye akár egy, akár ugye teljes emlőlétet érintő daganatos elváltozások is vannak, és sajnos a hiedelemmel ellentétben az ivartalanított kutyusok esetében is megjelenhet. Ez pedig a fiatalkori ivartalanítás miatt mondom fontos megjegyzésként, ugyanis 3 éves kor előtt elvégzett ivartalanítás az, ami 90%-kal tudja megelőzni az emlődaganat kialakulását. Amennyiben 3 éves kor felett történik az ivartalanítás, ez már csak ilyen 50-60%. 10%-ra csökken le, ami viszont egy nagyon fontos probléma, mert nagyon gyakran találkozunk úgy emlődaganatos állattal, hogy az az első, hogy de hát ki van ivartalanítva, és sajnos ugye a hormonális hatások azok nem szűnnek meg kellőképpen azután, hogy ugye megtörténik egy idősebb korban is az ivartalanítás. Kankutyusok esetében, illetve kandúrcicák esetében alapvetően még kevésbé szoktam próbálni ráhatni a gazdikra. Általánosan náluk is elmondható, hogy ugye a prostata megnagyobbodása, illetve a heredaganat kockázat természetesen az ivartalanítást tudja minimalizálni. Náluk ugye a viselkedésbeniség, a szökések, a territoriális magatartás az, ami nagyon tud változni. Viszont kiemelem itt is, hogy a fiatalkori ivartalanításnál azért, mert ezek a viselkedések egy idő után tanultá válnak. És utána hiába van hormonális gát, úgymond, hogy már nincsen meg a hormontermelő szerv, ennek ellenére is ugye az már a tanult viselkedésként megmarad.
Mikor ideális, akár kutyáknál, akár cicáknál ezt hogyan látják?
A fiatalkori ivartalanításnak a kezdő időpontjának egy 6 hónapos kor az mindig megjelölhető. Cicáknál ez teljesen jól működik, mind a nőstény, mind a kandúr állatok esetében. Kutyáknál egy kicsit árnyaltabb a történet, ugyanis az egészségügyi vonatkozások szempontjából náluk a hormonális fejlődés az nagyon sokat latba vet, ugye főleg az ortopédiai megelőzés érdekében. Ezért ott ugye a testméret az, ami a legfontosabb, és igazából én a 15 kilót szoktam megjelölni úgy határként, 15 kiló felett, ott kifejezetten meg szoktam kérni a gazdikat, hogy sajnos el kell viselnünk egy tüzelést, lehet még akár 2-t is, és legalább 12, de inkább 18 hónapos korig várjuk ki kifejezetten ugye a nőstény állatok esetében. Kanoknál még akár azt is szoktam kérni, hogy egy 2-3 éves kort várjunk meg náluk, ugye egy kicsikét jobban tudjuk tolni ennek az időpontját.
Mi is az ivartalanítás? Mi történik ilyenkor?
Maga az ivartalanítás, ez egy műtéti beavatkozás, ugye ez egy nagyon ijesztő folyamatnak számít szintén a gazdiknak, hogy ugye választható, nem sürgősségi, nem életmentő beavatkozásra kell rátenniük ugye a voksukat. Ez igazából olyan szempontból is mindig nehéz, hogy ugye maga a műtéthez egy teljesen alvó állapotot kell elérnünk, tehát nem elég csak az, hogy bódult, és félig meddig ébren van, hanem ténylegesen el kell érnünk ugye azt a bizonyos mély alvó állapotot, és ugye ez az, ami ijesztő, és ez is szintén teljesen érthető általuk, hogy ugye bármilyen olyan komplikáció közbe jöhet sajnos egy rutin beavatkozás során is, ami ugye akár az is okozhatja, hogy az állat nem ébred fel. Azt lehet mondani, hogy azért ez nagyon-nagyon ritka, tehát 1000-ből egyet igazából, hogyha lehet akár nálunk is itt az elég gyakori ivartalanítások mellett mondani. Ennek ugye a megelőzése érdekében meg lehet azt tenni természetesen, hogy előzetes vizsgálatokat teszünk meg, és szoktuk is kifejezetten, nagyon értékes, akár ugye a tenyésztőtől vásárolt állatok esetében van, hogy a tenyésztő kéri, hogy előtte egy vérvizsgálat, egy mellkasröntgen készüljön. Egyébként 5 éves kor felett, amennyiben ténylegesen nem életmentő, tehát a szinte órákon múló beavatkozásról van szó, ezt amúgy is szoktuk szinte kötelezni a gazdiknak. 5 éves kor alatt viszont opcionális, de fel szoktuk ajánlani akkor is, hogy nagyon szívesen ránézünk, ugyanis pont nem olyan rég sajnos volt egy ilyen negatív élményünk is, hogy nagyon fiatal, 6 hónapos körüli úszkár kiskutyát hoztak hozzánk ivartalanításra, és egy addig ismeretlen fejlődési rendellenesség, név szerint egyébként az aorta sztenózis volt az, ami ugye kiderült úgy, hogy bebódítottuk, és a premedikáció során egy gyakorlatilag 6/6-os szívzörej alakult ki, amit igazából már nem csak, hogy érezni lehet a kezünkkel, hanem már távolról lehet hallani is, úgyhogy azzal mentettük még igazából az életét, hogy nem ivartalanítottuk ki, és azzal a lendülettel sikerült ugye Budapesten olyan kollégát találnunk, aki ugye a szív sebészetével is foglalkozik, szóval ez csak azért egy a nagyon sok ivartalanításunk között, de mindenképpen erről is érdemes szót ejteni. Maga műtéti beavatkozásként természetesen teljes teri a környezetben zajlik, és igazából ez egy hasi műtétnek számít, ami ugye emberi vonatkozásban is egy nagyon nagy műtétnek számít, hiszen ugye nem csak a felületi, hanem ténylegesen a mély rétegekben is belemegyünk. Kétféle lehetőség van a nőstények esetében. Alapvetően, hogyha a méhbeli elváltozások nem teszik szükségessé, akkor mi csak csak a petefészkeket szoktuk eltávolítani, amiatt, mert kisebb seben elérhető ez, kisebb seb, könnyebb gyógyulás, kevesebb sebgyógyulási komplikáció elvén, de természetesen átnézzük mindig a méhtest, méhnyak állapotát, és amennyiben azon bármilyen elhalás, vagy bármilyen olyan gócos elváltozást látunk, vagy pedig egy eddig ismeretlen vemhességnek a jelét látjuk, akkor annak a kivétele is megtörténik. Igazából ugye az inkontinencia lehetőségének a csökkentése érdekében is tesszük ezt, mert a méh eltávolításával együtt már ugye a húgyhólyakhoz is történik olyan manipuláció, viszont már az inkontinencia esélyét is tudja növelni, és igazából ugye egy hasi sebvarrattal küldjük haza a betegeinket, és 2 hét múlva szedjük ki a varratokat. Kanok esetében sokkal egyszerűbb a helyzet, tehát a kandúrok esetében is, ugyanis náluk csak egy bőrsebet kell ejtenünk, nem kell ugye a hasüreggel egyáltalán manipulálnunk, ezáltal a fájdalom is sokkal kisebb, illetve ugye a posztoperatív gyógyulás is sokkal-sokkal egyszerűbb, de azért nem mindig, ugyanis a kanok sokkal kevésbé szokták viselni a fájdalmat, és ezeket a megpróbáltatásokat, a gallért és minden olyan műtét utáni procedúrát. A kandúroknál pedig igazából a legegyszerűbb a helyzet, ott még csak varratokat sem helyezzünk be, ott igazából engedjük, hogy a seb váladék ürüljön magától. A legrövidebb a procedúra, ott nem is történik inhalációs anesztézia, csak egy injektábilis, úgyhogy igazából náluk szerencsére ilyen szempontból nem kell nagy műtétre számítani.
Gazdik, mire figyeljenek oda itt a felépülési időszakban?
Kifejezetten a nőstény állatok esetében a hasi műtét jellege miatt náluk azért a lábadozás azt lehet mondani, hogy az első 3-4 napban intenzívebb. Érdemes ilyenkor akár cicáról, akár kutyáról van szó benti tartást választani, kifejezetten meleg területen, ilyenkor a termoreguláció azért egy kicsit tud sérülni, amiatt, hogy mással foglalkozik a szervezet éppen. Napi sebkezelést szoktunk kenni gazdáinktól, nagyon fontos a fertőtlenítés és a hámosítás is, de inkább a fertőtlenítésen van a hangsúly, ugyanis és ez egy seb igazából, amiben, hogyha bármilyen olyan anyag belekerül, ami gennyeztést tud okozni, akkor sajnos a sebgyógyulási komplikáció az megjelenik. Kanok és kandúrok esetében, ugye a kanoknál szintén van egy varratunk rá, ugye a sebkezelés zajlik. A kandúroknál ott egy kicsit megengedőbbek vagyunk pont amiatt, hogy említettem, hogy egy picit nekik talán egyszerűbb a helyzet. Náluk azért a kinti tartás az nem olyan ellenjavalt, mint a kutyák, illetve a nőstény cicák esetében, de azért alapvetően én azt szoktam látni, hogy a gazdiknak is megnyugvás, hogy ott van előttük, és látják, hogy nincsen semmi baj, megvan, nem tűnt el, nem történt vele esetleg bármilyen olyan probléma, ami ugye akár végzetes is lehet.
Milyen pozitív, esetleges negatív hatásai lehetnek az ivartalanításnak, akár hormonális, bármilyen más téren?
Igen, erről nagyon jó, hogy beszélünk, ugyanis egyáltalán nem azt akarom sugallni a fontosságával, hogy ez egy teljesen pozitív műtéti beavatkozás és teljesen pozitív életminőségjavító beavatkozás, ugyanis természetesen ez van a hátterében mindenképpen, hiszen akkor nem javasolnánk, de azt nem ígérjük egyáltalán, hogy semmilyen egyéb vonatkozásban nem fog megjelenni. Az egyik legfontosabb negatív hatása az a hízékonysági hajlam, ez mindkét nemben, mindkét állatfajban megjelenik, pont ahogy ugye a hormonális hatásáról is beszéltünk. Erre szerencsére olyan megoldások vannak, hogy már nagyon sok tápgyártó kitalálta a steril nevű tápját, és igazából a megfelelő etetéssel meg tudjuk ezeket, ezt a részét mind-mind akadályozni. A túlkorai ivartalanításnál említettem ugye kifejezetten a nagyra növő kutyusok esetében az ortopédiai következményeket. Ez ugye alapvetően csontépülési irányvonalban közelíthető meg. Ezt ugye az időponttal egész jól kivitelezhetjük, viszont ugye sajnos a menopauzához hasonlóan, hogyha a hormont elvesszük a csonttól, akkor ugye a csont állománya sérülni fog így is, úgy is, tehát sajnos ugye ezzel kell még számolni, illetve az ivartalanítási metódusnál az inkontinenciát említettem, ez is ugye a nőstény állatokban, kifejezetten szukáknál és kifejezetten a méh eltávolítással együtt jelenik meg. Valamint ugye arról kell még mindenképpen szót ejtenünk, hogy a kandúroknál, amilyen könnyen megúszták a műtétet, olyan nehezen ússzák meg a következményt, ugyanis az alsó húgyúti problémák gyakorlatilag vezető katéterezési indikációk nálunk itt a rendelőben, illetve náluk ugye maga a kőképződési hajlam, illetve az uréter görcs, ami nagyon-nagyon-nagyon gyakori kifejezetten az ivartalanítás utáni években. Pozitív hatásként természetesen, amiket ugye már említettünk eddig is, a daganat megelőzés, a tüzelés, mint ugye akár viselkedési, akár ugye egészségügyi kellemetlenség, a vércsepegésnek a jelenléte, illetve ugye az attól való félelem, hogy ugye egy nem kíván szaporulat fog megjelenni, ezek mind-mind előnként jelennek meg. A fiatalkori ivartalanítás természetesen az állatorvosi konzultációt követően, pedig ugye az általános dominancia, illetve territoriális viselkedésbeni előnyöket is mind-mind jelenti.
A kóbor állatállomány szempontjából miért is fontos az ivartalanítás?
Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Magyarország is sajnos nagyon elől áll a kóbor állatok számának és megjelenésének a listáján. És az a legnehezebb ebbe az egészbe, hogy alapvetően a legjobb szándék gazdinál is csak előfordulhat az, hogy akár nem tudja úgy bezárni a szukakutyáját, akár elszökik a kankutya a szomszédba. Tehát, hogy ez teljesen sajnos mindennapi problémát jelent, nem csak azokon a területeken, ahol ugye kifejezetten nem tenyésztési, hanem inkább szaporítási célzatból tartanak együtt kutyákat. Ezek a balesetek, ezek gyakorlatilag bárkivel megtörténhetnek, annak ellenére, hogy gondos gazdiként van tartva. Úgyhogy igazából ez tényleg egy égető probléma, és hát talán a legjobb tanács, mi azt lehet mondani, hogy legalább a saját baleseteinket próbáljuk megelőzni.
Hogyan, miként lehet jelentkezni, ha valaki ivartalanítatni szeretné kis kedvencét?
Nagyon szépen köszönjük a kérdést. Egész évben végzünk ivartalanításokat, hétköznaponként, a hét minden napján, és maga a bejelentkezés mind e-mailen, mind pedig telefonszámon is elérhető, és az elérhetőségünket pedig a honlapon megtalálják a kedves érdeklődők.
Kedves hallgatóink, az előző percekben az ivartalanítás fontosságáról és előnyeiről dr. Kis Daniellát, a Miskolci Állatkórház állatorvosát, Sütő Dávid Pelé kérdezte.